A 66. Zsoltárból újraolvasok néhány verset, amelyben Isten ígéje meg van írva számunkra. 66. Zsoltárnak az 5. versét, a 13., 14. verseket és a 20. verseket fogom újraolvasni. Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait. Csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiai. Elmegyek házadba égő áldozatokkal, lefizetem neked fogadásaimat, amelyeket ajkaim ígértek és szájam mondott nyomorúságomban. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Eddig a mai ígéret. Ennek a Zsoltárnak az elején nincs odaírva, hogy ki írta, vagy hogy milyen hangszerre írták, hanem csak annyi van, hogy ez egy ének, egy Zsoltár, imádság. Valakinek olyannak a vallomása, aki, ahogy olvastam az ígéből, nagy nehézségeken, bajokon ment keresztül. A teológusok azt mondják, hogy valószínűleg ennek a az éneknek a születése akkor lehetett, amikor az egyiptomi vagy a babiloni fogságból kikerült a zsidó nép, és ott valakinek szembe tűnt az, hogy ez a szabadság, ez a hazatérés lehetősége, ez nem csak úgy véletlenül állott elő, még csak nem is pogány királyoknak a jó indulatán múlott, hanem a történelem ura, maga Isten volt az, aki ezt az egészet rendezte. Ezt a Zsoltárt két felé lehetne bontani. Az egyik fele arról szól, hogy többes számban fogalmazva, hogy mit látunk mi. Mi együtt, mi a család, mi a nemzet, mi az ország, vagy mi a világ. És ebben a többes számban rögtön benne van az, hogy örvendezzünk az Úrnak. Ez egy közös öröm. Mint ahogy a bánat is sokszor közös, de ennek a közös örömnek meg kell látszania azon, vagy azokon, akik az örvendezésnek tudják az okát, akik fel tudják fedezni a siker mögött annak a munkáját, akit mi Istennek nevezünk. Énekelni, örvendezni, hálát adni, és mindez azért, mely mi csodálatosak a te műveid. Az egész föld leborul előtte. Kinek van ma arra ideje, hogy az Isten művében gyönyörködjön? Oly kevés lehetőségünk van rá, annyira el vagyunk magunkkal foglalva, annyi bajt, annyi szenvedést, annyi kudarcot él meg az életünk, hogy ez az öröm hiányzik, és ezt az örömöt nem pótolja semmi, sem a pénzünk, sem az egészségünk, sem semmi, hiszen az egészséges ember is attól fél, hogy beteg lesz. A fiatal attól fél, hogy megöregszik. Akinek valami sikere lett, az attól tart, hogy ez a siker elvész, hogy nem tart örökké. Mi mindig megtaláljuk minden pozitívumunknak azt a negatív oldalát, amely oda settenkedik, hogy nyugtalankodjon az emberi lélek, és én azt hiszem, hogy ezt nyugodtan lehet az ördög munkájának nevezni. Mindig, amikor gyönyörűen süt a nap, akkor arra gondolni, hogy lesz eső is, meg vihar is, ez nagyon nagy átok. Nem tudjuk az örömöknek azokat a perceit, akár múlandó pillanatait jól kihasználni, amiket az Isten nekünk ajándékozott. Hát ezért szól így az ige, hogy jöjjetek és lássátok az Isten dolgait, csodálatosak az ő cselekedetei, az emberek fiai. Olyan egyszerű képet szoktunk használni, és talán én is mondtam már, hogy egy-egy olyan megszokott úton, amelyen nap mint nap járunk, akár munkába, akár egyéb miatt, annyira el vagyunk magunkkal foglalva, hogy fel sem tűnik, hogy egy-egy ház milyen szépen dekorált, vagy felújított, vagy mennyire tetszetős, mert egyszerűen nem tudunk ráfigyelni. Aztán, ha véletlenül mégis meglátjuk, akkor el vagyunk csodálkozva, hogy akár több éven keresztül is ott jártunk, és nem tudjuk, hogy nem láttuk, hogy mennyi szépség is rejtőzik ott. De hát nem csak ott kell nézni a csodákat, meg a szépségeket, hanem a családi körben. Ha mi ma két kisgyermeket megkereszteltünk, akkor nyilván ebből is rögtön lehet egy ilyen kis példát előhozni, hogy a gyermeknek minden nap van valami újdonság, amivel előjön. Mindig van valami a mosolyában, a mozdulatában, ami új, amire rá lehet csodálkozni. Hát vajon ezek nem mind az életünk apró csodái, amit észre kell venni, és amit el kell csodálkozni? Ha egy kisgyermek meg tudna szólalni, amikor a két szülő fölé hajol, akkor valami ilyen furcsa mondatot mondana, hogy én ti vagyok. Ti. Az én szüleim. Én ti vagyok. Ott vagyok bennetek. Ott vagyok tőletek. Ezek lehet, hogy nyelvtanilag nem helyes mondatok, de mégis kifejezik azt, hogy ő kicsoda tulajdonképpen. És a két szülő is mondhat ilyet a gyermekének, hogy mi te vagy, aki itt vagy közöttünk, aki éled az életedet a mi környezetünkbe, akit az Isten azért adott, hogy ezzel a növekedéssel, gondoskodással, szeretettel az ő dicsőségét tudjuk sokszorozni. Ki gondol erre? Ha gyönyörködünk is, legfeljebb a gyermek a szülő büszkesége. Igen, ez az én gyermekem. Különösen akkor, ha jól viselkedik és jól tanul, akkor lehet vele büszkélkedni. Ha nem, akkor hallgatunk. De ez az ige ennél sokkal többről beszél. Azt mondja, hogy csodálatosok az ő cselekedetei, az emberek fiai. Nem épületek. Nem valami művészi kép vagy alkotás az, ami elsősorban megmutatná azt, hogy az Isten dicsősége mekkora, noha abban is ott van, hanem az emberek fiainak az életén. És amikor mi azt mondjuk, hogy szívesen vennénk olyan történeteket, olyan bizonyságtevéseket, amik arról szólnak, hogy az Isten hogyan erősített meg egy nehéz helyzetben. Ahogy a zsoltáros is elmondja, hogy megpróbáltál minket, de megtisztítottál, hálóba vittél minket, megszorítottad a derekainkat, aztán kimentettél onnan. Ezekről miért hallgatunk? Ez miért nem igaz? Miért csak az igaz, hogy van árvíz? Hogy van jégeső, hogy van bennünk félelem. Miért nincs olyan is, hogy már épültek fel házak, hogy jöttek helyre betegségekből emberek, hogy megúszták, megtalálták a szabadulásnak a lehetőségét azok, akik azt hitték, hogy nincs már semmilyen kivezető út. Ezekről miért nem beszélünk? Azért, mert az egész világ csak arra kíváncsi, hogy hol vannak tragédiák, hol vannak elesettségek, hol vannak kudarcok, hol vannak rémtettek, és mi ezeknek vagyunk a vevői. Ez az ember, aki elimádkozza ezt a zsoltárt, ez nem arról beszél most, hogy mi milyen nehezen éltük meg a babiloni fogságot, hogy felakasztottuk a hangszereinket a fára, és sírtunk, és nem tudtunk énekelni. Nem azt mondja, hogy igen, voltak szorítások, voltak gondok, voltak nehézségek, de te kiszabadítottál, megpróbáltál és megtisztítottál. Ez a szó sem véletlenül van ott. Néha úgy tűnik, hogy kellenek ezek a szorítások, kellenek ezek a tisztogatások. Szoktuk is mondani, hogy a sírás is megtisztítja a tekintetet, a szemet. Valami olyan történik, ami nem egyszerűen könyvhullatás, hanem amely belülről jön, és átlényegíti, átváltoztatja az embernek azt a belső világát, amely tele van talán nehézségekkel, bűnökkel, kegyetlen szorításokkal. Aztán jön a többes szám után az egyes szám. Igen, a népemmel ezt tetted, a népünkkel így tettél, így hoztad ki, vagy így büntetted, aztán jön, amikor a saját magam dolgaira gondolok. Elmegyek a házadba, lefizetem a fogadásaimat, amelyeket akkor tettem, amikor nyomorúságban volt. Nem a szomszédba, nem valami klubba, nem valami olyan helyre, ahol sok-sok ember van, hanem azt mondja, hogy elmegyek a te házadba. Sokan teszik is ezt. Egy-egy megoldás után, egy-egy új életre jutás után, igen, eljön az ő házába, az Isten házába. És megfizeti a fogadást. Leteszi mindazt az Isten kezébe, amit eddig nem tett le, hanem vagyuként cipelt akár. És ebben az egyszemélyes vallomásban van valami más is. Ezt a mást én úgy hívom, hogy az Isten előtt való megállás nagy-nagy alázatosságban. Amikor már nem azért mondom ki gépiesen a mi atyánkból azt, hogy legyen meg a te akaratod, hanem azzal a főhajtással, amelyben benne van, hogy az Isten ezt a próbatételt, vagy ezt a nehézséget is fel tudja használni az ő dicsőségének a munkálására. Nos, a hívő embernek az életében ez járható út. Mégis kevesen járnak rajta. Hiszen, ha megszabadultam, akkor ilyeneket szoktam mondani, hogy jó volt az orvosom, jó gyógyszert kaptam, eltalálták a diagnózist, és ezzel valahogy úgy megoldódik a felszínre kerülésemnek minden magyarázata. Az oltáros pedig azt mondja, hogy igen, voltak vétkek, voltak bűnök, voltak betegségek, voltak szorítások, aztán jöttél te, és adtad a lehetőséget. A kezembe adtad igenis a gyógyszert, vagy elküldtél az orvoshoz, vagy bármi történt, de te voltál ott, aki azt akartad, hogy ne sírjam végig az életemet, hanem az az öröm, amiről a Zsoltár első szavai beszélnek, az lehessen egyszer az enyém. Ki az, aki nem szeretne igazán örvendezni? Ki az, aki nem szeretné levetni az összes gyászát és terhét, amely nyomaszta és amely azért van rajta, mert nem tud megszabadulni tőle? Mennyivel jobb lenne, hogyha mi is mindannyian, akik itt vagyunk, ezt éreznénk, hogy az Isten jött és megszabadított. Jöjjetek el és halljátok meg, hadd beszélem el minden Isten félőnek, miket cselekedett az én lelkemmel. Ahányan itt vagyunk ma ebben a templomban, mindenikünk tudna erről vallani. Igaz, sokszor vettem észre magamon is, de másokon is, hogy azokat a csodákat, amelyek valamikor ott voltak az életünkben, és nagyon büszkék voltunk, és nagyon lángolt a hitünk tőle, elfelejtettük. És amikor úgy elő kellene szedni, akkor olyan nehezen tudunk rájuk emlékezni, hogy hogy is volt az, amikor az Isten az én lelkemet szabadította meg. Mert megszabadította. Hadd fejezzem be az utolsó kis verssel. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem mondta meg tőlem. A könyörgés. Az a könyörgés, amellyel naponta él az ember, amely még abban is benne van, hogy jaj Istenem, ott is valami olyan van, hogy igen, az Istenre kell hagyatkozzam, mert az én erőmből nem telik. És ezt a könyörgést az Isten meghallja. Hát akkor miért mondjuk sokszor, hogy az Isten nem hallja? Miért mondjuk azt, hogy még mindig nem oldotta meg a problémámat? Miért mondjuk azt, hogy Hát az Isten nem azt ígérte, hogy mindig velem lesz. Most is hallottuk a keresztség szereztetés ígében. Akkor legyen velem. Lehetőleg akkor, amikor én szeretném. És ne legyen ott akkor, amikor én nagyon szeretnék szabad lenni, és önálló, és nem akarok akkor az Istennek azokra a parancsaira hallgatni, amik akkor kényelmetlenek lennének. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, aki meghallotta könyörgésemet, és nem azt mondta, hogy erígy el a közelemből, mert nem ismerlek, hanem azt mondja, hogy kegyelembe fogadott leszel. Ez a kegyelem, ez a megbocsátásnak az az ajándék, amelyre nekünk bizony szükségünk van. Nem mindig érezzük ennek a hiányát. Pedig szükségünk van ahhoz is, hogy reggel felkeljünk, ahhoz is, hogy ellássuk a gyermekeinket, ahhoz is, hogy ott lehessünk a társunk mellett, és ahhoz is, hogy megmaradjunk a gyülekezet közösségünkben. Ez a kegyelem szükséges ahhoz, hogy az Isten közelségét mindig érezni tudjuk. Adja Isten, hogy ma is így legyen. Amen. Hogy nagyon közel volt hozzánk a Zsoltár, és az az ember is, aki ennek a Zsoltárnak imádkozó embere volt. Hiszen ebben a Zsoltárban a mi életünk rejtőzik. Az az élet, amely közösségi élet, amelyet megélünk nemzetként, vagy a világ gyermekeként, vagy gyülekezet tagjaként. De az a közösség, amelyben mindenki külön-külön életet él. Olyan életet, amilyet tud. Van, aki imádkozik, van, aki átkozódik, van, aki elfogadja tanításodat, van, aki megtagadja, van, aki részesül a kegyelemben, van, aki nem. Titkok ezek, hogy miért nem minden ember a földön a te gyermeked? Miért nem fordul mindenki feléd, és vallja meg azt, hogy a nyomorúságból csak te tudsz megszabadítani, hogy bűnbocsánatot csak te tudsz adni, hogy üdvösség csak Krisztusban lehetséges. Hálát adunk neked, hogy mi erről tudunk, ezt értjük, és hogyha sokszor a derekunkat nekünk is megszorítod, ha próbák közé helyezed az életünket, nekünk van reménységünk, van jövendőnk, mi tudjuk azt, hogy mindent le lehet tenni a te kezedbe. Rád lehet bízni, és el lehet mondani sokszor a keserűség gondolatával ugyan egyben, hogy legyen meg a Te akaratod. Köszönjük, Urunk, a mai üzenetet. Azt, hogy lehet hozzád menni, a Te házadba menni. Lehet imádkozni és megvallani bűnöket, megvallani kísértéseket, de megvallani gyógyulásokat, szabadulásokat és reménységeket. Mi ma ezt tesszük. Abban reménykedünk, hogy fiaink és a Te minden kezed munkája ott van Te nálad. Rád lehet bízni. Rád lehet bízni közösséget, népet, embereket. Rád lehet bízni betegeket. Rád lehet bízni szomorkodókat és gyászolókat. És gyülekezetünket is. Legyen áldott a Te neved, hogy Te meghallgatod. Még a kísértésben elmondott imádságot is. Mert a kegyelmet nem akarod megvonni mi tőlünk. Légy gondozója továbbra is azoknak, akik téged keresnek, neked hálát tudnak adni, vagy éppen kérni tudnak tőled. Légy gondozója anyaszentegyházunknak, világunknak, gyülekezetünknek és benne életünknek is. Add, hogy a holnapi, vagy holnap utáni napoknak eseményei, örömei vagy bánatai is úgy történhessenek, hogy tőled el ne szakítsanak. Kérünk, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, és add, hogy úgy vigyük magunkkal a Te üzenetedet, hogy abban minden ajándékod benne maradhasson. Végül imádkozunk azokért, akik szomorúak, akik temettek, vagy akik majd temetnek. Legyen a Te irgalmasságod velük, és vigasztald meg őket szíved szerint szereteteddel. Amen. Együtt mondjuk el Jézus tétlenül imádságunkat. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön át a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, mi a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy őket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az adakozást ajánlom a testvéreim segítő jó indulatába. Szeretném hirdetni, hogy a következő Isten tiszteletünk ma délután lesz 5 órakor, gitáros Isten tisztelet, hiszen a hónapnak ez az első vasárnapja, ilyenkor délután mindig a gitáros Isten tiszteletre szeretnénk azokat hívni, akik erre ráérnek, nem csak fiatalokat, hanem idősebb korosztály is. Azt is szeretném hirdetni a gyülekezetben, hogy holnap este 7 órakor a gyülekezeti házunkba tartjuk a dolgozók és a felnőttek bibliaóráját. A felnőttek közül nem csak a konfirmálókat várjuk, hanem mindazokat, akik szívesen jönnek erre az alkalomra. Az Isten tegye áldottá az ő művét, és mindazoknak a kegyelmével legyen gazdagon megáldva az élete, akik őt keresték és tisztelték. Isten tiszteletünket fejezzük be, megkeresve a 215. énekünket, 215. énekünknek a 3. és 4. versét fogjuk énekelni, 215. énekünk 3. és 4. versét. Én előtted állok, én előtted állok, fajtod előtt, zörgetek. Thank you.